Harangszó Rádió. Közösségre hív. Békesség Istentől.
Nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Önök a Harangszó Rádiót, Református Egyházunk műsorát hallhatják. Rácz Ervin, református lelkész vagyok. Mai adásunkban dr. Frigy Szabolcs előadásának első részét hallhatják a kedves hallgatók. Ugye ő a vallás szerepéről beszélt és helyéről a fogyasztói társadalomban, Szatmáron, Szigetlankán, a Lankadatlanul nevű előadás sorozatban. Ennek az előadásnak az első részét hallhatják most, hiszem, hogy sokat épülhetünk általa. Egy történettel nyitnám meg a mai műsort, ugye ismerjük azt a közmondást, mely szerint ember tervez, Isten végez. Nos, ehhez egy történet is csatlakozik, vagy kapcsolódik. Napóleon életpályájának csúcsán cinikusan válaszolt valakinek, aki megkérdezte, hogy vajon Isten Franciaország oldalán áll-e? És a válasza így szólt, Isten azon az oldalon van, ahol a legerősebb a tűzérség. Aztán jött a Waterloo-i csata, ahol Napóleon elveszítette a harcot és birodalmát is. Évekkel később Szent Ilona szigetén a számüzetésben megalázkodott és idézte is Kempis Tamás szavait, ember tervez, Isten végez. Ezzel a leckével találkozunk mindnyájan a történelemben, Isten véghez tudja vinni akaratát az ember ellenére is. Ezért fontos, hogy az ő tervét megismerjük.
Amikor vizeken átkelek,
amit fülbesúgva hallotok, hirdessétek a háztetőkön.
Azzal kezdeném, hogy az emberek nagyon sajátosság az, hogy a fejében a világot úgy képzeli el, hogy mindenkinek ugyanígy van a fejében. És az, aki ma eljött ide, az azt gondolom, hogy a világról egy sajátos narratívája, egy sajátos elképzelése, egy sajátos története van arról, hogy mi az ember élet értelme, miért jöttünk létre, és ez tulajdonképpen ez összeköt minket, ez a nagy történet. De hogy ez nem mindenkit köt össze, én csak megkerestem a közösségnek, hogy néz ki ma a világ ilyen vallás szempontból. Igyekeztem lefordítani. Az első oszlopban az országok vannak, és rögtön mellette van egy ilyen, hogy hiszem-e, hogy van Isten, és hány százalék az embereknek hiszi azt, hogy van Isten az adott országban. A középső, ugye vannak ezek a nem valláshoz kapcsolódó, mégiscsak hiszi azt, hogy van valamilyen lélekerő, és az utolsó, aki semmiben nem hisz. Az, hogy mi Szatmáron és Romániában egy sajátos helyzetet, az nagyon jól mutatja. Nagyon sok szám van, ami próbálja vallásosságot megragadni, de az jól látszik, hogy az Európai Unióban mindenképp, de világviszonylagban nagyon elő vagyunk abban, hogy meglepő módon a számok szintén Romániában szinte mindenki hisz Istenben. Szinte mindenki. Tehát végig megyek az utcán, és elkezdem megkérdezni, hogy hasonlóan gondolkodom-e a világ létezéséről, akkor valamilyen szinte biztos, hogy olyan emberek találkozok, aki szintén hisz Istenben. De hogyha elmenni Franciaországban, hogy megnézzük a Párizst, és ott az utcán elkezdeni kérdezősködni, 40% az embereknek azt mondja, hogy semmiben nem hisz. Se lélekerőbe, se Istenben. Úgy megy el a Notre Dame most már felújítandó épület előtt, hogy ő egy kicsit azért, ez úgy szemlélt egy kulturális épületet, ahol valamiért egy letűnt korban valamiért építették, de hogy igazából ennek ő sem a történetiségét nem érti, nem is akar érteni, és igazából nem hisz ebbe a történetbe, amit a világ mondjuk kereszténységnek, vagy egyáltalán Isten hitnek gondol. Az egyébként Romániában, majd erről fogok beszélni, hogy náluk is iszonyatosan növekvő a nem hívőknek a száma, főleg a fiatalok, a fiatal korosztályban. Tehát például a 35 év alattiaknál egészen jól lehet az ateizmust mérni már, és ez egy külön érdekesség, hogy hogyan lesz ez az átmenet. Mondhatnánk, ha megnéznénk ezt a nagyon szép listát, hogy van-e kapcsolat, hogy egy országban jólét van, és aközött, hogy vallásosak, tehát a szegény országok vallásosabbak-e, mint a gazdag országok. Mert ha megnézem ezt a listát, Belgium, Észtország, Norvégét, tehát a lenti részét, mindegyik olyan ország, aki sokkal jobb gazdasági helyzetben van, mint Románia. Abból ezért is adja magát a kérdés, hogy vajon a fogyasztói társadalom, a jólét, az, hogy azon gondolkodunk, hogy vajon milyen kocsit vegyünk, és ezek a mentális gondolatainkat iszonyatosan lefűtik a fogyasztás. Tessék megnézni, mondjuk, hogy egy 16 éves, 18 éves gyerek, amikor ő magában van és nem tanul, hanem gondolkodik a világ dolgairól, az például nagyon fogyasztászcentrikus. Hogy mit vegyen, vagy mire nincs pénze, vagy ha lenne pénze, mit venne, vagy hogy mit kell majd ahhoz megtanulni, hogy legyen pénze, hogy amikor majd egyetemre megyek, hogy majd jól keresek. Tehát ez a gondolattalanoknak ez a fogyasztászcentrikussága, ez válik érdekessé, és alapvetően mondhatnánk azt, hogy az országok gazdasági helyzet összefügg. Két kivétel van, hogy az Egyesült Államok ahhoz képest, hogy milyen gazdaság erre van, viszonylag vallásosabb, mint a listán, azért nincs az utolsó 10 között, vagy utolsó 8 között. De azért érdemes azon elgondolni, a hagyományosan nagyon keresztény istenhívő Olaszországban például, ugye az Isten hit most már 74%, és akkor van amilyen lélekerő, tehát ugye ez igazából olyan, mint egy átmenet, az, akinek már nincs Isten hit, de valamilyen lélekerőbe hisz, neki a gyereke azért nem biztos, hogy már ezt ugyanúgy fogja gondolni. Az, hogy Romániában mi így élünk, és el tudunk ide jönni, és számunk, az életünk egy természetes dolog az, hogy mi együtt vagyunk, együtt énekelünk, az vannak országok, hogy kuriózum. Vannak országok, hogy exotikum. És majd beszélek, hogy kicsit máshol is tekintenek alapvetően az életre. És hogy ez miért van így, erről hoztam néhány gondolatot, hogy a vallásra hogy tekint egyrészt a szociológia és a fogyasztói társadalom. Na most, mit hívunk vallásnak? Erre megkérdeznénk az embereket, hogy mit nevezünk vallásnak, egy többféle magyarázat is van. Én egy dolgot hoztam ide. A vallás az, ami az élet végső kérdésével foglalkozik. Alapvetően minden vallás három kérdés köré szerveződik. Az egyik, hogy mi az ember élet értelme, mi az én életemnek az értelme, próbálom így átfordítani. Miért van szenvedés, és mi történik az emberrel halál után? Ez azért fontos ez a három kérdés, mert jelenleg a tudomány egyikre se tud válaszolni. Erre majd vissza fogok térni. Onnantól kezdve, hogy erre a három kérdésre elkezdek én válaszokat adni, az tulajdonképpen egy vallást hozott létre. Ha hasonló dolgokban hiszünk, tehát egy adott vallás adott módon válaszolja meg, és mi mindannyian abban hiszünk, akkor tartozunk egy valláshoz. Erről egyébként fogunk beszélni, hogy nem mindenki ugyanabban a közösségen belül értelmezi ugyanúgy ezeket a kérdéseket. Jelenleg ott tartunk, hogy a tudomány nagy erőkkel gondolkodik azon, hogy valamelyiket a három kérdébe beleszóljon. Ugye, tehát, hogy próbál azon gondolkodni, hogy mi az ember életnek az értelme, a fogyasztói társadalomnak erre egy határozott válasza van, azért élünk, hogy fogyasszunk. És ez nem egy elhanyagolható kérdés, mert például 200 évvel ezelőtt azért fogyasztottak, hogy éljenek, ma meg azért élünk, hogy fogyasszunk. És ez a kettő között egy hatalmas különbség van, és így kapcsolódik be tulajdonképpen a fogyasztói társadalom, hogy elkezd ebbe a hármassága beleszólni. Van elképzelés arról, hogy mi az emberek értelme, van elképzelés arról, hogy miért szenvedünk, mert nincs elég pénzettől orvosi szolgáltatás, és az orvostudomány az majd segíteni fog ezt megoldani, és mi történik az emberrel a halál után? Semmi. Tehát ugye ez a fogyasztói társadalom az nem gondolja túl a dolgokat.
És imádat, felemeljük kezeinket, és dicsérjük szent nevet, tied a dicsőség, és imádat, felemeljük kezeinket, és dicsérjük szent nevet, ó hatalmas. Senki nem ér fel.
nem tudom, hogy gondolkodtak-e már, hogy vajon volt-e vallás és társadalom külön. Tehát, hogyha elolvassuk ezeket a régi történeti ősemberekről szóló könyveket, vajon volt olyan társadalom, aki nem hitt. Fantasztikus dolog, engem mindig meglep, szociológusoknak ez a, vagy az antropológiában, hogy nem tudunk olyan emberi társadalmat, aki nem hitt volna valamiben. Mondom ezt úgy, hogy eljutottunk 2019-ben Franciaországnak a 40%-a, most úgy gondolja, hogy nincsen senki, aki se Isten, se valamilyen lélekadó lény. És ez azért fontos, hogy honnan vizsgálja az antropológia és a szociológia. Én nagyon szeretem, ahogy plasztikusan megpróbálják leírni az ősembereknek a hitvilágát. Az ősemberek, ugye nincsen tudományos tudás, ezért mindent ki kellett imádkozni. Tehát amikor nem tudjuk, hogy a napforduló úgy is eljön, nem tőlem függ ez a dolog, hanem a föld kering, ha ezt elveszem a képletből, akkor hirtelen az embernek a szerepe nagyon megnő. Ha én nem imádkozom, nem jön el a tavasz. És hirtelen az ember azt érzi, a közösség azt érzi, hogy tőle függ a világrendje. Amikor a tudomány elmondja, hogy te kicsi vagy, lényegtelen vagy, úgy is megy a világ körülötted, anélkül is, akkor kicsit teljesen máshova helyeződik az ember. És az ősembereknél ezt egyfajta szinkretizmusnak is hívják, mert az ősembernek például nincs meg ez az ok és okozati összefüggés. Ezt nagyon jól szemléltetik, hogy sokáig, viszonylag sokáig nem tudták, hogy a gyerek születése és a 9 hónap, az hogy függ össze. Tehát, hogy nem tulajdonítottak neki a tudományos szerepet, és akkor ilyekkel döntötték el, hogy ki az apa, hogy kinek tekült messze a nyilvesszője. Tehát, ha nincsen tudományos tudás, akkor az ok-okozati összefüggéseket elkezdem kitölteni misztikummal. És ebből nagyon szép dolgok születnek. És itt fel is írtam magamnak, van egy nagyon szép történet, hogy mit jelent ez a közösségi élmény, ahol mindannyian együtt kell imádkozzunk, hogy eljön a tavasz. A zsidó ortodox hagyományban, hogyha valaki beteg, nem betegszik egy gyerek, súlyos láza van neki, akkor a rabbi a héten körbejár minden egyes házba bekopogtat, és elmondja, hogy közösségünk tagja Anna beteg, és az életedből hány napot adsz ennek a beteg kislánynak. És elgondolkodnak a családfő, és azt mondja, hogy az én életemből 5 napot adok. A rabbi elmondja, hogy vigyázz, mert ez vett komolyan. Körbejárja az összes házat, elmegy a beteghez, imádkoznak, és elmondja, hogy neked 1254 napot gyűjtöttünk össze a közösségben. És ha a gyerek meggyógyul, akkor megköszönjük, mert az Isten elfogadta ezt az adományt, és megint körbejár a rabbi, és mindenkit figyelmeztet, hogy ma elfogadta az Isten az áldozatot, 5 nappal kevesebbet fogsz élni. És ezt iszonyatosan komolyan vették. Így gyógyítottak. Ez a fajta közösségi élmény, ami meghatározta a közösségi életet. Hogy képes vagyok az én életemből napokat adni valakinek a közösségbe. Képzeljük el ugyanezt, hogy 2019-ben tudjuk, hogy majd az antibiotikumot adok neked egy fejfájás csillapító, de ennek nincs közösségépítő jellege. Nagyon jellemző volt, hogy ez csak az újkorban vált külön a vallás, a zene és mondjuk a tudománynak az akkori szintje. Amikor mint a képen eltáncolják a sikeres vadászatot, az egyszerre volt tudomány, hogy hogy kell vadászni, egyszerre volt hit, hogy majd sikerül ezt elejteni a vadat, és hogy egyszerre volt művészet. Ez nagyon sokáig egybe volt. A zene, a vallás és a tudomány. Ez nagyon fontos, a művészet, a vallás és a tudomány. A vallás azért volt érdekes, és ezt viszonylag jól tudjuk a társadalmi tudományban, hogy a vallás az élet minden területét magyarázott. Miért volt szegénység, Isten idegen? Miért van betegség, mi az élet értelme? Nem volt az embernek olyan életterülete, amire a vallás ne adott volna valamilyen magyarázatot. És ez egy zseniálisan jó dolog volt. Mert ma abban élünk, hogy mindenkinek ki kell találni saját magának, hogy az életének az értelme, hogy az ő életével mit kezdjen. Ez a vallás minden magyarázata, ezért véget ugye a fogyasztói társadalom többek, egy kicsivel hamarabb. És biztos hallottak már erre a szekularizációról, ez egy nagyon érdekes fogalom, van, aki kicsit így piszkál, és hogy van-e valami ilyen. Az alapképete az, hogyha a valláshoz hozzáadom a modernitást, akkor egy szekularizált világot kapok. A fogyasztói társadalom mellett van egy nagyon fontos szempont a tudománynak a pozitivizmusa. Olyan korban élünk, amikor abban hiszünk, hogy a tudomány mindent meg fog magyarázni. Idő kérdése, és a tudomány rá fog jönni valamire. És ebből adódik egy nagyon szomorú dolog, amikor azt gondolom, hogy ott van vallás, ahol nincs tudomány. És a kettő, ez csak egy gondolati lépés, hogy azt gondoljam, hogy a vallás és a tudomány egymással ellentétes, és csak az vallásos, aki a babonákban hisz, mert ő nem tudja a tudományos álláspontot elfogadni. Fogok beszélni Harariról. Ő mondja, hogy a 21. század vallásai a technovallások lesznek. Jelenleg a legnagyobb mítosz a pénznek a mítosza. A legnagyobb mítosz. 2008-ban, amikor világválság volt, az amerikai nemzeti bank, a Fed, naponta 3 milliárd dollárt dobott a piacra. Úgyhogy beírta a számítógépbe, hogy neki most adok 3 millió dollárt. Hogyha meg fog szűnni, hogy a papírpénz és csak kártyára fizetünk, a számítógép mozgása fogja irányítani a pénzmozgást. A pénz önmagában a világ legnagyobb fikciója. Hogyha elmennék 300 évvel ezelőtt egy kötek dollárral, és azt mondanám a gazdának, hogy adja nekem a tehenőt ezért a papírért, nem adná ide. Ma pedig élünk, halunk azért a papírért. Ez ez több szempontból is fontos, de azt mondja, hogy ez a pénz volt az első globális mítosz, ami mindenhol mindenki hitt benne. Egyetlen egy világvallása tudta leigázni az egész Földet, ma a pénznek a mítosza leigázta az egész Földet. Nincs olyan hely lassan a világon, ahol ne hinnénk a pénzbe. És ez egy rettentő érdekes dolog, hogy globalizálja a világot a pénz.
És voltam, dalt hangoltam a nevem, mégsem a Wolfgang, gyűrűm is van, támad a gollam, serceg a tollam, ezt nem bemagoltam, ezrek a sorban, fedve csadorban, én bátran állok meg a csata sorban, olyan korban, ami darabokban, nővé váltok, maradok man, a maradi vértanúk maradéka, a fényt a kezemben nem rejti véka, a tűz martaléka, minden hibám, ez lehetetlen, mint Ibsen a Viván, ez lehetetlen, mégis tény, hogy az alagútban vezet végig a fény.
Víz közepén szomjas, vagy a hegynek a tetején, magad alatt járdál-e már alagútan a felhők között, mikor valami apró csoda a szívedbe költözött. Szívedbe, 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 a szívedbe költözött. Szívedbe, 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 a szívedbe költözött.
Mi apró csoda, jött, látott, felfordította az egész világot. De amit látok, az nem negatív, hanem inverzében. Ki lesz részem a következő verzében? Én érzem, én reppel kezdtem, reppel végzem. Ez több, mint vészem, több, mint a kezdetén. Várok, te szólj, ha befejezted. Ha adódik egy tiszta pillanat, és repül a töltény, merézd magad, repül a töltény. A lelkedik, halad, ez veléd ragad, nem őrzi. Hét lakat, egy év alatt készül el három számom. A víz közepén is az álmom, látom egy tetején, meg underground. Ez a csoda elfújt minden hibát.
Voltál-e már víz közepén szomjas, vagy a hegynek a tetején, magad alatt járdál-e már alagútan a felhők között, mikor valami apró csoda a szívedbe költözött. Szívedbe, 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 a szívedbe költözött. Szívedbe, 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 szívedbe,
de hogy mi lesz a jövő, azt mondja, hogy a jövő vallása az adat lesz. Ez egy nagyon érdekes, hogy ő hogy látja. Ilyeneket írtam ide, hogy a jövő vallása big data lesz, hogy a mesterséges intelligencia, vagy a dolgok internetet, tehát az Internet of Things. A szekularizációnak nagyon fontos, hogy amikor elkezdik különválasztani az egyházat és az államot. Ennek nyilván van sok érdekes szempontja is, de akkor jelenik meg először, hogy az állam értéksemleges kell legyen. Hogy az iskolában nem szabad kitenni keresztet, mert az nem értéksemleges. Most Olaszországon megint elővették ezt a kérdést. De például, és Franciaországban erre volt egy petíció is, hogy a déli harangszóz például nem értéksemleges. Hogy miért harangoznak Franciaországban, ahol 40%-a nem hisz egyáltalán semmiben, és hogy az nem értéksemleges. Mert hogy a déli harangszó mondjuk, hogy a törökök feletti győzelmüket, és ott van mondjuk 24% török kisebbség. És akkor miért csilingálnak a fülébe neki mindig, hogy legyőztünk titeket? És hogy vajon az államnak hogyan tudja biztosítani ezt az értéksemlegességet? De például az is érdekes, hogy az épített törökség, tehát ha Európát, vagy bemegyek egy múzeumban, nem lehet megérteni az épületeket, nem lehet megérteni a művészetet, hogyha nem tudok egy kicsit valamit a vallásról. Tehát ma egy fiatal, aki semmit nem tud a vallásról, bemegy egy nemzeti galériába, a felét tuti biztos nem érti. Valahogy a történetiségünkhez nagyon-nagyon hozzátartozik. Az az érdekes egyébként, hogy amikor elveszíti a tudomány, és a tudomány átveszi ezt a világmagyarázó szerepet, akkor jelennek meg ezek a technovallások. Na most biztos hallottuk a laposföld hívőt, ezt mindenképp el akartunk. Tudják, van egy ilyen csoport, akik meg vannak győződve, hogy a föld lapos. Mai napig. És akkor van egy aranyos úriember, most egy ilyen rakétára gyűjt, hogy ő, ha nagyon felmegy, akkor igazából már látni fogja, hogy a föld lapos. Ugye itt a 2019-ben mindig ilyeneken. De van ebben egy nagyon mély dolog, az, hogy a tudásunknak a jó része autoritásoktól származik, hogy valaki elmondta. Gondoljunk bele, hogy van-e hétköznapi tapasztalatunk arra, hogy a föld kerek. Közülünk senkinek. Elhittük a földasztalnának, hogy tudtira, hogy a föld kerek. Alapvetően az emberek, és ez a 21. században nagyon érződik, hogy megcsömöldöttünk abban, hogy valaki megmondja, hogy mit kell hinni. És erre megint majd visszatérek, hogy a modern vallásosságnak ez az egyik nagy kihívása, hogy nekem nem mondja meg senki. Ezért nehéz tanítani az iskolában, ezért nagyon nehéz lelkésznek lenni, mert kicsit mindenki úgy ül a padba, hogy nekem nem mondja meg senki. Majd én tudom. És ez a laposföld hívőség, ez az abszolút kiinduló pontja, hogy ő már nem akar elhinni semmit, még azt sem, hogy a föld kerek. Van ma a világban egy ilyen irányzat, ahol már a tudomány sem alapvetően elfogadható, hanem csak az, amit én kézzel meg tudok fogni, csak az, amit én ki tudok próbálni, csak az, amit meg tudok vásárolni. Az, hogy törekedjünk arra, hogy végigismerjük a világot, az nagyon fontos, de ez is egy picit ilyen zsákutca. A fogyasztói társadalom ma, én azon a legfontosabb paradigma. A paradigma az azt jelenti, hogy mindenhol ott van, belemászik az agyunkba, belemászik a sejtjeinkbe, ad a világnak egy értelmezési keretet, hogy az, hogy miért kellünk fel reggel dolgozni, azt is a fogyasztói társadalom határozza meg. Jó volna, hogyha azt éreznénk, hogy azért kellünk fel reggel, mert küldetésünk van a világban, és Istennek terve van velünk, de az emberek többség azért kell fel, hogy pénzt keressen. A fogyasztói társadalom magyarázza az életünknek ma minden részét. És néha vasárnap egy-két órára vallásosak is vagyunk. Tehát ez egy
hatalmas különbség, hogy hogy épül be a fogyasztói társadalom. Hogy épül be a fogyasztói társadalom az életünkben. Ez egy nagyon izgalmas dolog. Ez a paradigma, ez nagyon ritkán változik. Tehát ezek a paradigmák nem változnak 10 évente, 20 évente, ezek évszázadok, évezredeken keresztül változnak. Tehát a vallásosságnak a paradigmája évezredekig meghatározta az embereknek a gondolkodását. És ma abban élünk, mint fogyasztói társadalmat hívunk, amiben az egyik kulcs szó az opció társadalom. Hogyha 30 évvel ezelőtt bementünk a kommunizmusba a boltba, kértünk egy kajat, kaptak egy kajat. Most bemegyünk a belásolt központba, kérünk egy kajat, hány százalék és milyen márkájú. Ez az opció társadalom.
Az opció társadalom azt is jelenti, hogy attól érzem magam szabadnak, minél több választásom van. Hogyha valaki le akarja korlátozni a választási lehetőséget, nem érzem magam szabadnak. Egyébként ez a párkapcsolatokban nagyon izgalmasan jön át. Hogy hogyan, tehát a házasság, ami leszűkíti, azt érzem, hogy nem vagyok szabad. Mert még a párkapcsolatban is ott van a fogyasztói társadalom. Még a házasságban is ott van a fogyasztói társadalom. Az opció társadalom azt is jelenti, hogy hirtelen mindenből nagyon sok van. Sok nem csak a vajból, hanem azt érzem, hogy bármilyen vallás közül választhatok, bármilyen eszmei irányzat közül választhatok, attól vagyok szabad, hogy bármi lehetek. Ma a fogyasztói társadalomnak ez az egyik mítosza, hogy amikor a gyerek azt gondolja, hogy kevés munkával sok pénzt lehet keresni, mert ő látott a tévében valakit, aki kevés munkával sok pénzt keres. és bárki lehetek ezek közül, ez is egy fikció, amiben benne tudunk élni. És hogyha nagyon mélyen belegondolunk, a fogyasztás vált az önkifejezés legfontosabb forrásává. Hogy, és nagyon sokat kérdezik a fiataloknál, mert ők nagyon megélik ezt a fogyasztói társadalmat, hogy ő nem vesz fel akármilyen ruhát, csak ha írja rajta, hogy Adidas, csak ha írja rajta, hogy Nike, nem tudom. És ő a fogyasztás végén fejezi ki magát. Az önkifejezésnek egy sajátos forrása lett a fogyasztás. És igazából nagyon-nagyon szomorúan azt is szokták mondani, hogy annyit érünk, mint a pénztárcán. A fogyaszt, amit meg tudunk engedni magunknak, az besorol minket egy társadalmi kategóriában. És sajnos így ítéljük meg egymást is. Magunkat is így ítéljük meg.
Nekem már nincs hova mennem tőled, s nincs egyebem kívüled, nincs, amit adhatna még e világ. Mert, uram, a te beszéded, az maga az örök élet, újra és újra hasznos hozzá. Uram, a te beszéded, az maga az örök élet, újra is újra hozzod. Mert nincsen más, aki megtarthatna más, aki közben járna a halállal, szemben aki mellém. Csak Uram, a te beszéded, mert maga az örök élet, újra és újra szólsz hozzám.
Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, Szilágyi Levente nevében kívánok nagyon szép szombatot, vasárnapot, hetet, figyeljünk Isten hívó hangjára, menjünk Isten tiszteletre is, és ahol a közösségben imádhatjuk őt, és hallgathatjuk az ő szavát. Visszajelzéseiket várjuk a 0740483375-ös telefonszámon, a harangszóradio@gmail.com, e-mail címen, a refszatmár.eu honlapon pedig visszahallgathatják műsorainkat. Nik Vujic is tartott ezekben a napokban előadást Sepsiszentgyörgyön, Kolozsváron és Budapesten is. Az ő gondolataival búcsúzom. Nem kell ismerned Isten pontos tervét, csak hinned kell abban, hogy van terve. Békesség Istentől!
Harangszó Rádió. Közösségre hív. Békesség Istentől!